testvére két helyről olvasok igét, Ószövetségből egyet, az Újszövetségből egyet. Ózseás próféta könyvéből olvasom először a második fejezet 13. versét. Utána a János írása szerint evangélium 16. fejezetének 32. versét. Ózseás 2.13. Azért imé csalogatom őt, és elvitem őt a utcába, és szívére betélek. János 16-ban ezt mondja Jézus, imé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok, kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Kedves testvéreim, különleges óra lesz megint ez a csütörtök esti óra, mert nem külön-külön magyarázom ezt a két igét, hanem a két ige gazdagságát összesűrítem egy mondatba, és majd azt egy mondatot ágasztatom egy kicsit ide-oda. Érezzük első hallásra, hogy itt az egyedül létről, a magányosságról van szó, annak a kockázatáról, annak az áldásáról. Az Ószövetségben az egész népet megszólítja Isten azzal, hogy kicsalogatlak a pusztába, az egyedül létre. A Baál kultuszból, a nagy csinnadrattából trombitató kürtök, zene, tánc, minden hangos, zajos bálványimádásból és a vele összefüggő divatozásból, kérkedésből kicsalogatlak titeket a pusztába. Ez egy fájdalmas történelmi folyamat. Kicsalogatlak a pusztába, és ott a szívetekre vetélek. Van valami mondani valója Istennek, amit csak a pusztában, a magányosságban, az egyedüllétben lehet elmondani. Túl nagy a csinnadratta. Egyébként ki kell onnan édesgetni, csalogatni, hogy elmondhassa Isten. Az Új Szövetségben pedig Jézus azt mondja, hogy jó lenne persze, ha mindvégig velem maradnátok imádságaimban, usakodásaimban, szenvedésemben, megaláztatásaimban, jó lenne, de hát tudom, kik vagytok, bétotoltok, elengedi a tanítványait ideje, hogy elmenjetek kiki a övéhez, engem egyedül hagyjatok, de nem leszek egyedül, mert az én Atyám velem van. Na hát mondom, nem megyek a részleteibe ennek a két igének, hanem a bennük rejlő üzenetet igyekeztem összefoglalni egy mondatba, és szeretném majd egy mondatot, akár meg is tanulnák a testvéreim. És aztán majd beszélgetünk el az egy mondatról. Így hangzik ez a mondat. Gyakoroljuk az egyedül létet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Érdemes megtanulni ezt a furcsa mondatot. Gyakoroljuk az egyedül létet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Ha izraelgetjük a szavakat ebben a mondatban, akkor mindjárt észrevesszük, hogy hasonló szavakat szembefordítunk egymással. Egyedül lét, meg magányosság, az mintha ugyanaz lenne, de nem ugyanaz. Arra épül ez a mondat, hogy más az érzelmi töltése a magányosságnak és más egyedüllétnek, ezt az érzelmi töltést fordítjuk egymással szembe. Az egyedüllét azt jelenti, hogy nincs körülöttem senki. A szobában ott vagyok egyedül, vagy éjszaka fölébredek hajnalba, és egyedül vagyok az ágyba. Az egyedüllét az egy fizikai valami, nincs a közelembe senki. A magányosság az már több, mint egyedüllét, az egy gyötrelmes egyedüllét, egy kínos egyedüllét. Egy rossz érzésekkel töltött egyedül, és sőt, esetleg nem is egyedüllé, és úgy magányosság. Van úgy, hogy körülöttem van család, munkatársak, éppen az délután valaki telefonál nékem, és ismerem az életét, van mindenki, nagymama, gyerek, fél, jó állás, vezető, pozíció, iszonyatosan egyedül van az illető. Iszonyatosan magányos. Nem egyedül van, rosszul mondtam, nincs egyedül, csak éppen magányos. Tehát van úgy, hogy valaki egyedül van és nem magányos, és van úgy, hogy valaki sok ember között van és magányos. Mert úgy érzi, hogy semmi közön hozzájuk, vagy őket nem érdekli a sorsom, levegő vagyok számukra. Tehát ezért mondom, hogy más jelentése van ebben a mondatban az egyedüllétnek, és egészen más jelentése van a magányosságnak. Az egyedüllét egy egyszerű állapot, hogy nem sokan vagyunk, hanem egyedül vagyok. A magányosság egy érzelmi állapot, nem érzem otthon magamat, nem érzem fészekben magamat, hanem valahogy kitaszítottak, elhagytak engem magányosság. Na, még egyszer figyeljük csak ezt a mondatot. Gyakoroljuk az egyedüllétet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Szinte elébe kell menni a magányosságnak, azzal, hogy az egyedüllétet gyakorlom, hogy jól töltsem el, önként választottam itt az egyedüllétet. Mehetnék ide, mehetnék oda, nem megyek, hanem választom az egyedüllétet, és gyakorlom azt, hogy az egyedüllétben ne legyek magányos. Nem könnyű dolog. Tehát ez a ma esti üzenet, testvéreim, gyakoroljuk az egyedüllétet, vállaljuk önkéntesen egyedülléteket, és töltsük meg úgy tartalommal, hogy ne tudjon ránk törni a magányosság. Kedden az ifjúsággal is ilyesmikről beszélgettünk, és a furcsa fiatalok vannak közöttünk, többek között van egy nagyon érdekes fiú, aki magát képezi hallatlan szorgalommal, de nem érnöki vagy orvosi szakmában, hanem a keleti vallásoknak a világában olvas, gyakorlatozik. Van neki egy kis breviárium, majd egy kis idézet, gyűjteménye, és amikor valamiről szól, akkor föllapozza és idéz valamit a keleti filozófiából. Most is, amikor beszéltünk kedden a fiatalokkal, arról, hogy egyedüllét és magányosság föllapozta, és a Bhagavad Gita-ból, a hinduknak a szent époszából, ősköltemenyéből idézett egy nagyon szép gondolatot, arról, hogy milyen a tökéletes ember. Ugye ezek a hinduk nem kegyesről beszélnek, vagy vallásosról, hanem a nem emberről, meg az emberről, a tökéletes emberről, és ezt az idézetet olvasta ki a kis életében ez a fiú, hogy az a tökéletes ember, aki menedéket sehol sem keres. Mert megtalálta magában a menedéket. Menedéket sehol sem keres. Ez érdekes, fogányul hangzik, de azért érdemes elgondolkodni a fogányságon. Menedéket sehol sem keres. Megtanult azt, hogy belül van a menedék. Aztán ezért nagyon jól beszélgettünk, hogy ezt a fogány gondolatot, ezt így meg kellene keresztelni, hogy jó, hát menedéket nem kezdeni, azért Istennél kell időnként menedéket keresni. Olyan nagyon erősek nem vagyunk, hogy Isten nélkül is menne. Tehát azért a hindunak nem árt, ha egy kicsit alába adja, hogy jó, hát nálad se, ott se, itt se, vitintesen nem, de azért a döntő ügyekben menedéket keres. Tehát ezt a hindu fogányságot meg kellene keresztelni, viszont megláttuk azt is, hogy ezt a keresztjén olcsó vallásosságot, hogy mindjárt ja Istenem, és akkor gyere menedéknek Istenem, ezt egy kicsit férfiasabbá kellene tenni. Nem olyan gyorsan szaladni, és nem olyan gyorsan jajgatni, hanem igenis egy kicsit a egyedülléte, a szenvedést, a várakozást, a türelmet gyakorolni. Nem tudom, érzékelik-e a testvérek, hogy ezek a hindu fakírok esetleg túlviszik, túlméretezik azt, hogy nekem nem kell se Isten, se ember, se táplálék, semmi, én Isten a magam fakírságából megélek egyedül is. Ebben van jó, van tiszteletre méltó, van túlzás. De ezzel szemben nem az a helyes dolog, hogy akár mi van, akkor mindjárt jaj Istenem, mindjárt jaj Istenem, és akkor menedéket. Hanem tényleg menedéket nem olyan gyorsan keres, hanem megtanulja, tanulgatja azt, hogy belül is van erő. És nem szalad mindjárt olyan gyorsan menedékért. Na tehát testvéreim, még egyszer mondom a mondatot, mert legalább ezt a mondatot szeretném, ha elvinnénk. Gyakoroljuk az egyedül létet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Most egy kicsit vegyük elemzés alá ezt a szót, hogy magányosság. Tehát mondottam, hogy ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy a közelemben nincs ember, a magányosság egy rossz érzés. Lényegileg az elhagyatottság érzése. A magányosságban az fáj, hogy nem érdekel senkit az én sorsom. Magányosság az elhagyatottságnak az érzése. A mai ember rettentően kínlódik a magányosság érzésében. Tömegben magányosan érzi magát. Egy ilyen döbbenetes mondatot olvastam valamelyik ide vonatkozó tudományos iratban, hogy sok ember számára félelmetesebb a magányosság gondolata a halál gondolatánál. Ez döbbenetes dolog. A halál nem olyan nagy probléma, mint a magányosság. A halál egy pillanatig tart, hát nincs tovább gondolják. A magányosság meg hosszú ideig tart. És mint hogy tényleg így van az oka, hogy a magányosság terhesebb lett, mint a halál, ezért az öngyilkosság. Ez is olyan döbbenetes dolog, hogy két kategóriában ugrik ki az öngyilkosságoknak a szám aránya. Ezt is most tanulgattam. A 14-től 19 éves korig, és a 45 évestől 55 éves korig. Ez a két kategória, ahol a legtöbben öngyilkosok az emberiséget. Döbbenetes. 14-től 19-ig és 45-től 55-ig. De ez mondani, az életbe való belépésnek a krízise, és aztán a kifele lépés, amikor már a fölöslegesség érzése jelenik meg. Család kiröpül, már kinéznek a munkahelyről, hogy mit akar az öreg pater itt, már mehetne. Amikor ezt átéri valaki, hogy nem kellnek a család, akkor jön a második öngyilkossági hullám. És mi van ez öngyilkossági hullám mögött? A magányosság. Tehát testvéreim, tanulgatni kell a jó egyedül létet, hogy ne tudjon rám törni a magányosság. És vegyük komolyan, most az Úristen mondja rajtam ki, hogy tessék gyakorlatozni az egyedül létben. Tessék gyakorlatozni, tessék elfogadni ezt, hogy leckeként kapom azt, hogy az egyedül létet gyakorlom. Nem úgy, hogy rám szakad, most a gyerekem ide férjem, amoda, és akkor egyedül maradok, nem egyszerűen önként teremtek egyedül léteket. Azzal, hogy most ez egy gyakorlatozás lesz, ez az egyedül lét, ez magas egyedül lét lesz. Nem úgy, mint amikor ide szalad, ez van az az, akkor én meg ott kínlódok, most hát én velem senki nem törődik. Már akkor a magányosság lerohant. Tehát igenis, mondom a testvéreknek, hogy csináljunk gyakorlatokat, egyedül lét gyakorlatokat. És még egyszer mondom, tehát igazából az egyedüllét gyakorlat azt jelenti, hogy benne vagyok a társadalomban, de kilépek önként, és magam körül ürességet teremtek. Hát ez a vicces a dologban, hogy egyedüllétet azt tud teremteni, akinek vannak emberei. Aki kényszerűen egyedül, az nem tud egyedüllétet teremteni, mert az mindig benne van. Azonban kifele fut. Hanem az, akinek van családja, van érdekezete, van baráti köve, szomszédja, akihez átkopoghat, és akkor ki fecskálhatik, mert politizálhat vele, azt mondja, hogy én csinálhatnám, de nem csinálom. Ma este se a rádiót nem nyitom ki, se át nem kopogok, se be nem engedek, akit ma este az egyedül létet gyakorlunk. Hányan hajlandó kérdezték, pedig ez nagyon kell. Mert ebben a gyakorlatozásban megyünk elébe annak, hogy a magányosság lehet rohadjon, és meg ne kínozzon minket. Igen, de hát hogyan lehet gyakorlatozni az egyedül létben? Hát itt három dolgot fogok elmondani. Az egyik könnyű, a másik nehéz, a szint arra már szinte érthetetlen is olyan nehéz. De hát akinek van füle hallásra, az hallja. Egy első mindenki megérti, másik azt már kevesebben. Harmadikat, ha Isten megnyitja a belső fület, akkor azt is megérti. Na tehát, gyakorlatozás az egyedül léttel. Az első számú gyakorlat az, hogy egyedül vagyok, és benépesítem az egyedül létemet. Valami módon benépesítem mondjuk Pál apostollal. Kinyit a bűvlet, és Pál apostollal kicsit társadalmat. Benépesítem a jelenlétemet János apostol, Jézus Krisztussal. Benépesítem a jelenlétemet, ez a Baki János sebességnel a muzsikájával. Van ilyen tettek, hogy benépesítem, és rendkívül gazdag egyedül lét, rendkívül magas egyedül létek keletkezhetnek. Tehát ehhez valami alap kell, ez a valami, még egyszer elpróbálom mondani, egy ilyen furcsa ellentétes dologban. Vannak emberek, akik félnek az egyedül léttől, mert ott rájuk szakad az elhagyatottság. Én rettenetesen szeretem az egyedül létet, mert ott szakad rám az, hogy mennyire nem vagyok elhagyatott. Ugyanaz az egyedül lét egyfelől leleplezi azt, hogy milyen félelmetesen elhagyatott vagyok, és egy másfajta egyedül létben csak kivirálja, hogy dehogy is, hát most látszik, hogy nem vagyok egyedül. Ezt a szívem legmélyéről mondom, tehát én rettenetesen szeretem az egyedül létet. De nem azért, mert önmagamnak jó társaság vagyok, mert az egyedül létem élem át, hogy mennyire nem vagyok elhagyatott. Mehettek ki a magához, de nem vagyok egyedül, mert velem van az én atyám, mondja Jézus, hát én ezt szerényebben mondom valami módon, de az biztos, hogy nem vagyok egyedül. Az egyedül létben élem át, hogy mennyire nem vagyok elhagyatott. Sajnos, aki elhagyatott, az egyedül létben meg gyötrelmesen éli át. Tehát tulajdonképpen az egyedül lét leleplezi azt, hogy mi van belül. És tulajdonképpen ezt az előzetes élményt kellene megszerezni mindenki, aki még ebben nem részesül, hogy ha mint a kis ujjamban egyedül vagyok, akkor se vagyok egyedül. És akkor lehet igazán átélni, hogy mennyire nem vagyok egyedül. Akinek van ilyen átélése, az szinte keresi azt, hogy még egyszer ezt átélni. Most nincs itt a gyerekkel, most nincs itt ez, nincs itt az, senki nincs itt. Jaj, de nagyszerű, most te vagy itt, atyám. Te vagy itt, Uram Jézus. Na, tehát itt van a lényeges különbség, hogy az egyedül létben az elhagyatottság kínja, mert különösen az ember idegesen menekül belőle, hogy az egyedül létben az el nem hagyatottságnak a mámorra veszik, és akkor azt mondja, jaj, ne gyertek még, hadd élvezzem még egy kicsit az egyedül létet. Na tehát, aki ezt tudja, annak mondom ezt 1-2-3, tehát még egyszer visszatérünk, ebben az el nem hagyatottsági örömben, most én nyugodtan becsukom az ajtót, egyedül vagyok, ebben az első gyakorlatilás, hogy benépesítem magam körül a világot, benépesítem Bach Jánossal, Mozarttal, Calvin Jánossal, Pál apostollal, az olyan gazdag világban körülöttünk, és ezek mind jönnek, egy hívásra ott vannak. Egy lakozás, a Biblia, és ott van Pál apostol. Hát ismét mondom, aki nem magányos, az tudja, hogy ez milyen. Aki magányos, az a Pál, hol van az a Pál, Calvin, hol van az a Calvin. Én titeket, aki tényleg átéli azt, hogy nem vagyok elhagyatott, az tudja, hogy Calvin se hagyott el, meg Jézus Krisztus se hagyott el. De aki valahol megsebesült, most nem akarok ebbe belemenni, mert egy csodálatos, félelmes, gyönyörűséges fejezet, tulajdonképpen a gyerekkorukban az anyjuk elhagyta az embereket, és ott sebesültek meg valahol, És aki ezt átélte, hogy jaj, elhagytak, elhagyatott vagyok, az azt jelenti, hát Kávin is elhagyott, Pálapostól, az is elhagyott, Jézus, Isten is, mindenki elhagyott. Akinek van egy ilyen bumbja, hogy elhagyott az ember, aztán mindenkit bevet, annak kevés a férjének a szerelme, a gyerekének a hűsége, az Istennek a szerelme, de minden kevés, mert valami nagy mínusz, nagy hiány van. Na, tehát menjünk tovább. Első dolog, az egyedüllét egy gyakorlatilag benépesítem a magam barátaival, és csodálatos gazdag egyedüllétek lehetségesek. Második, ez már kicsit nehezebb. Az egyedül léten lehet gyakorlatozni úgy, hogy önmagamon át bemegyek mélyebben önmagamba. Ez észik is, meg nem is. Önmagamnak a felszínességein át bemegyek önmagamnak a mélyebb valóságába. A szorongásaim, a félelmeim, a kis sértődöttségeim, a kis napi izgalma gondjaimon át mélyebbre ereszkedem önmagamba. A rejtett magamat, a letagadott önmagamat. Egyszer is beszéltem Jungnak erről a koncepció, hogy van az én, amelyik ilyen világosban, és van a Schatten, az árnyék mögötte. Az a valóm, akiről nem szeretek beszélni, amelyik irigy, amelyik paráznak, amelyik gyűlölködik. Hát oda bemegyek, és azt parolázok a Schattenemmel, hogy hát komám, hát ez itt én vagyok, hát gyere csak erre az árnyékból, mi is van ott. Bemegyek önmagamon át önmagamba. Ez a második gyakorlatozás. Ez keserves és gyönyörűséges egyszerre. Mert ilyen módon, hogy parolázom azzal az önmagammal, akit szégyelek, akit általában letagadok, a parolázok ki is húzom mindjárt sötétből, és akkor mindjárt rendeződnek a dolgaim. De ez a második dolog, hogy egyedül létet teremteni, amikor még Pap János Sebestyét is, és Kálvint is, és Pál apostolt is, és talán Jézus Krisztust is kiiktatom most magammal, ez valami dermesztő dolog, a magamnak a mélyebb, letagadott, lehazudott mi voltával találkozni, itt már elakad a lélegzete nagyon sok embernek. De van még egy harmadik is, még tovább menni, és ez pedig azt teszi, hogy önmagamba bemenni, és önmagamon túli világba belépni. Az isteni világban. Az isteni világban még nem fölöttem van valahol a csillagok között, hanem bennem, a tudatom alatt, meg a tudat alattim alatt önmagamnak a belső mélységeibe. Hát mondom, ez már tényleg tisztán lelkének a segítsége kell, hogy értsük ezt, pedig ez világos, számomra teljesen világos. Van a tudatos világom, ahol emlékek, vágyak, gondolatok, tudományok, vallásosságok vannak. A mögötte van egy mélyebb rész, életemnek a rejtett gazdagsága is, meg aljassága is, és azon túl még mindig mélyebben ott van az isteni világ. Az a szentléleknek a világa, és ott van a démoni világ is. És lehet az egyedül létben olyan mélyre ereszkedni, hogy önmagamon kibukok lent, önmagamon túlra, és beleérkezem az isteni világba, a szentléleknek a világába. Az én elmélkedésem nem az egekbe feledkező elmélkedés, hanem egy befele vizsgálódó, egy olyan imádkozó, hogy Istenem magammal is hagy találkozót, meg magamon túl, magamon belül te veled. Tehát ennyi a ma esti üzenetmesterek. Még egyszer mondom az alapmondatot, gyakoroljuk az egyedül létet. Már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Aki benépesíti jó barátokkal, aki barátkozik önmagával, aki önmagán túl belép az isteni világra, az olyan hallhatatlanul gazdag az egyedül léte, hogy szinte áron is megveti. Nos egy utolsó mondatot, amit szintén ki kellene részletezni, de nagyon ide kívánkozik. Aki így tud egyedül lenni, az jó haver, az jó barát, az jó lelki testvér. Azt lehet használni a társasági életben is. Figyeljük meg, aki nem tud önmagában, és ilyenkor idegesen mindig rohan a tévéhez, rohan a moziban, ide-oda, az teljesen használhatatlan társaság, mert ez egy olyan neurótikus ragadással ráragad, hogy most ne menj el még, ne menj el meg, gyere, gyere. Az használható a társadalmi életben, aki egyedül is tud lenni. Aki egyedül gazdag életet él, az áldására lesz a többieknek. Már csak azért, mert tanítgatja őket is, a gyerekek. Jó, hogy együtt vagyunk, énekelünk, több szólalra, minden csak. Tehát milyen jó egyedül is lenni. És ezt mindenkinek tanulni kell. Hát íme a lecketeszem, gyakoroljuk az egyedül létet, már csak azért is, hogy ránk ne törjön a magányosság. Csak ott ne felejtsük magunkat az egyedül létben. Azért abból előbb-utóbb ki kell jönni, és aztán egy új ember jön, egy haszna vehető, egy kedves ember, egy türelmes ember, okos ember jön ki ebből a gazdag egyedül létből, és ez nagy ajándék lesz, nagy áldás lesz a többiek számára is. Imádkozunk.